hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény. Millás reggeli.
Hát lenne több téma is, amit meg kell beszélnünk Feledi Botond külpolitikai szakértővel, hogy próbálunk célzottan haladni. Az első és talán nekünk fontosabb az, hogy mi van az uniós pénzekkel. Most akkor eldőlt, hogy jöhetnek? Ugye úgy tűnik,
elég hogy... Elég egyöntetű az értelmezés, hogy szépen körbe, hát valahol körbe zsarolt egymást.
Igen.
Úgy idézőben mondom, Brüsszel, illetve a magyar kormány, de arra utalnak az időzítése a bejelentéseknek, tárgyalásoknak, illetve a hirtelen meghirdetett szavazásnak a NATO, illetve a finn és svéd NATO csatlakozásról Magyarországon, hogy ezekért cserébe, illetve a magyar vétózások elengedéséért cserébe kedvező ítélet születhet Brüsszelben. Ez így van, Botond, de ez most nagyjából így szépen összeállni látszik, vagy azért ennél a brüsszeli döntéshozatal bonyolultabb?
Sziasztok, jó reggelt! Hát ez a millió dolláros kérdés, alapvetően tényleg ez a kép látszik minden olyan nyilvános dokumentumból, ami elérhető. Tehát az, hogy milyen napirend alakult ki a december 6-i tanácsülésre, ez ugye egy pénzügyi és gazdasági miniszteri ügynevezett ECOFIN tanácsülés lesz, tehát itt a 27 tagállam miniszterei fognak dönteni arról, hogy a bizottság hogyan értékelte a feltételességi eljáráson a magyarországi 17 pontos teljesítést. Hogy a NATO szavazás is napirendre került, és minden más, itt tényleg úgy tűnik, hogy politikai alkú van a háttérben. Tegyük hozzá, hogy azért nem olyan régen veletek is még arról beszélgettünk, hogy a magyarok ugye itt a költségvetés készítésekor vétóval fenyegették az Európai Uniót egy darabig a lengyelekkel együtt. Tehát tulajdonképpen ez a helyzet az, ami politikai értelemben megfordult. Tehát most az uniónál volt az alapban, hogy jó, akkor nincsen pénz, és a magyarok illetve hát részben a lengyelek is kikerestek olyan Jolly Jokereket, hogy jó, de akkor ebből hogy lehetne mégis politikai értelemben meccset csinálni. Tehát egy szerintem 12 év után egy nagyon fontos fordulóponthoz érkezett Magyarország is az unió kapcsolata, mert a jogi vitákból, amit a magyar kormányzat egyébként mindig tulajdonképpen ügyesen vitt is a maga módján, az első 12 évben megnyert, politikai vita lett. És ez már egy sokkal-sokkal nehezebb történet, de pont az unió természete, illetve a konszenzusos döntések, tehát ugye azokról beszélgetünk, hogy hány olyan konszenzusos döntés van, hogy az OECD minimumadótól kezdve a saját források rendszerének megújításán át, amihez konszenzus kell, tehát a Magyarországnak potenciálisan vétó lehetősége van, most ez a kettő látszik a serpenyőben kiegyenlítődni. Nagyon fontos, hiába lesz most döntés december 6-án arról, hogy véget ér a feltételességi eljárás, ez csak megnyitja a lehetőséget a két további a normális költségvetési pénzek, illetve az újjáépítési, COVID utáni újjáépítési pénzek szóló dokumentumok megkötésére.
Jól van, de hogyha döntés lesz, akkor ezt be lehet jelenteni szépen, és kommunikálni lehet a Mikulás ajándékként csomagolva, és akkor az nagyon klassz.
Na most akkor ebből mikor lehet pénz, hogyha ez így alakul?
Na így van, tehát hogy a forint átfolyamnak biztos, hogy ez Mikulásra jót fog tenni, ha valóban ez a forgatókönyv megy tovább. Egyébként azért az még hosszú idő, és ki tudja még hány sálas mérkőzés lesz addig, tehát várjuk meg, hogy milyen ez a politikai alkó addig kitart. Tehát...
Nehezebb dolga van most, úgy tűnik sokkal nehezebb dolga van most a német féllel ebben a partiban, a magyar félnek, mint ahogy Merkellel volt.
Abszolút egyértelműen nehezebb dolga van, mert nem csak a német kormányt veszítette maga mögül a konzervatív, hát ugye részben a pártcsaládot is elveszítette, a német kormányt, Angela Merkelt is, az új német kormányt a saját parlamentje, a Bundestag határozattal kérte, hogy legyen sokkal szigorúbb a magyar ügyben, és Ursula von der Leyen innentől kezdve már nem a német kormánynak engedelmeskedik, hanem az újraválasztása érdekében alapvetően az Európai Parlamentnek próbál felegni, tehát két szövetséges is kiesett a rendszerből, plusz a néppárt. Tehát azért nagyon-nagyon-nagyon mély vizekben kell ilyenkor a magyar kormánynak küzdeni, hogyha a politikai szövetségesei nélkül is el akarja ezeket élni. Nem véletlen, hogy ennyiféle zsarolási potenciák.
Jó, de hát egy sárnál erre azért többre lesz szükség.
Abszolút. Tehát itt
oké, de most mégis csak arról beszélünk, hogy akkor lehet egy politikai alkú háttérben, és hogy ez a rész pozitívan zárulhat. De most akkor vegyük végig, de hogy
ez,
akkor...
Ez most olyan, hogy ezt mondok egy jó példát, hogy megegyeztünk, hogy akkor megisszuk azt az üregviskit. Uh-huh. Most arról születik döntés, hogy jó, tényleg kivesszük a dugót az üregviskiből. Uh-huh. De az, hogy mikor kezdünk elönteni belőle, és mennyit, arról ez a történet még egyáltalán nem szó.
Most ez tökre bonyolult, Boton, én ezt értem, de a lengyelekkel, ha összevetjük, akiknek volt korábban egy hasonló megegyezés, mégse kapnak pénzt, mert utána nem csináltak meg valamit, akkor ehhez viszonyítva hol állunk majd most mi?
Hát pontosan ugyanoda kerülhetünk, ahol a lengyelek vannak. Tehát a következő lépés az, hogy egyáltalán megszületnek ezek a megállapodások, ami a lengyeleknek is megvolt, de a megállapodásokkal együtt is az uniós bizottság folyamatosan ellenőrizheti a különböző jogi feltételeknek az érvényes. Ez egy teljesen új történet az unió tagállamok viszonyában. Tehát eddig ilyen nem volt. Eddig az aláíráskor ellenőrizték, aztán 7 évig mindenki azt csinált, amit akart. Most viszont, ahogy a lengyeleknek is vagy a mérföldköveket, ha nem teljesítik, nincs pénz, és amúgy is ezek, hogy mondjuk szépen csöpögtetett pénzek, tehát installmentekben érkeznek, tehát itt, ha valamit útközben elront a tagállami kormány, és ez Giorgia Meloni-tól, Morawieckinától, Orbán Viktorig mindenkire vonatkozik, akkor leállnak a fizetések. Abszolút benne van a brüsszeli sajtóban az is, hogy újra lehet indítani a kondicionalitási feltételességi eljárást, és az is benne van, hogyha a mérföldkő nem teljesül, vagy valamilyen egyéb alapvető feltétel nem teljesül, akkor felfüggesztető a kifizetés. Tehát igazából csak elindulunk abban, hogy remeg az üveg a kezünkben, de még egyáltalán nem biztos, hogy töltenek belőle. Úgyhogy tényleg csak egy lépést tesz előre ez az ügy. Minden optimális szenárió esetén is ebből 2023 első negyed év végére lehet valamilyen forrás, ami effektíve beérkezik a magyar államkasszába.
De hogy mennyi, az arról fogalmunk nincs, mert ezt folyamatosan itt lesz ez az ügy akkor előttünk, illetve hogy...
Erről akkor fogunk tudni, hogyha aláírják azt a megállapodást, ami rögzíti, hogy például az újjáépítési 5,8 milliárdból az első szelet az mekkora. Mondjuk ez azért, mivel itt akár 100-200 mérföldkör is lehet, praktikusan ez valahol egy 10-20% között is lehet akár csak ennek az összegnek. Tehát itt messze nem arról van szó, hogy akkor ezt beteszik a kasszába, hanem egy első szeletkét betesznek, és ugye ez még évekig fog jönni.
Hát jó, ez nekünk fontos információ, a nagyobb tömegeknek nem fontos információ, mert ők teljesen mást fognak hallani, meg mást fognak gondolni, de ez már csak az én kommentem volt erre. Egy gyors kérdésre még azt az iráni ügyet tisztázzuk. Egyre nagyobb a félelem a világban, hogy ugye az oroszokat felfegyverezhetik és megszerezhetik a nyugati hadi technológiát a további fegyvergyártáshoz, ami megváltoztathatja a háború menetét.
Közben viszont inog a rezsim, és ki tudja, hogy milyen irányba haladnak. Most hogy értékeled ezt a veszélyt, illetve egyáltalán az iráni helyzetet?
Ez nagyon jó kérdés, mert ugyanannak az érmének a két oldaláról van szó. Tehát a belső stabilitás az most kifejezetten, mondjuk az iráni szokásoshoz képest is karcosabb. Tehát a szeptember végén az erkölcsrendőrség által feltehetőleg megölt kurd kislány, hát kislány 22 éves volt, ugye az tényleg kirúzta itt is a dugót, vagy a szellemet kiengedte a palackból, és ez alapvetően a kisebbségekre, a nőkre és a fiatalokra. Tehát ha úgy tetszik, akkor a perzsa vallásos férfiak összes kisebbségi ellenfele az most egyszerre szívta föl magát, illetve hát egyszerre került minden feszültség az utcára. Jelenlegi tudásunk szerint 17 ezer embert tartóztattak le, és több százan hallhattak meg. De természetesen hivatalos adatokat nem közel a rezsim most már 6-7 hete. Tehát azért ez egy nagyon komoly, a 2009-es óta nem látott tüntetés hullám, részben pont azért, mert elképesztően konzervatív elnök került a hatalomra, és ez az egész tüntetési hullám azért különleges, és ugye itt jön be a rezsim kérdés, instabilitás kérdés, mert most nem egy ellenzéki jelölt mögött zajlik ez a tüntetés, hanem a rezsimmel szemben. Tehát a Khomeini házának felgyújtásától a nagyon durva lediktatúrázása a forradalmi tanácsnak és minden másnak, azért ezek eddig nem voltak feltétlenül ennyire elterjedtek kelettől nyugatig, tehát nem egy teheráni magban, hanem abszolút a tartományokban. A teheráni vezetés örök félelme a kisebbségek lázadása, illetve az, hogy bármilyen probléma esetén itt szecesszióra kerül sor, erre volt példa. 79-ben is a forradalom idején megpróbáltak területek elválni, ugye kurdoktól kezdve azeriakon át a legkülönböző problémák vannak nekik is a kisebbségekkel, csak erről nem sokat beszélünk, de hát ők azért lényegében másodosztág állampolgárok. Tehát nem véletlen, hogy az iraki kurdokat támadgatják az irániak. Ez a saját rezsim stabilitásukról szól. Na most azért ez a rezsim, ami évtizedek óta szankciók alatt áll a legkülönbözőbb formákban is részben, pont erről is szól a tüntetés, hogy egyszer már legyen olyan uralkodó, aki hagyja békén ezt a dolgot, és beengedi újra a nyugati tőkét, dolgokat, gondolatokat. Ezen az iráni fiatalok egy jó részének a kívánsága, ahol jelenleg ugye a vegyes bulikat, tehát fiulány bulikat lényegében betiltották. Tehát egy ilyen ország azért nem egy ipari nagyhatalom. Tehát persze vannak technológiáik, csempésznek, tudnak nagyon sok mindent csinálni, gyártanak rakétákat ők maguk is. Az orosz haditechnika azért alapvetően még mindig inkább Teherán felé jött. Az, hogy most milyen vasakat tudnak nekik beszerezni, ebben tulajdonképp egy piaci előnye van Iránnak, ez pedig a szankciók kiártásának a évtizedes tapasztalata. Tehát ha valahol igazán tud segíteni Irán az oroszoknak, az ez, és a haditechnikában persze eladhatnak drónokat. Ugye azok az iráni drónok, amikről beszélgetünk, azért mind mennyiségükben, mind technológiájukban messze nem lesznek mondjuk akárcsak a török bajraktárral, vagy másokkal összehasonlíthatók. Tehát ilyen szempontból persze van ennek jelentősége. Nyugati szempontból az, hogy egy újabb coalition, egy euróatlantiakkal szemben egyre nyíltabban felébő koalíció körvonalozódik, ez nem szerencsés. És innentől kezdve nyilván kérdés, hogyha egy ilyen akárcsak spontán induló forradalmi dolog is van, akkor a szövetségesek ezt majd hogyan próbálják életben tartani, lefoglalják a rezsim belső figyelmét. Tehát ez a játszma most szegénk előtt zajlik. Nem hiszem, hogy holnap ez megfordítja a hadi szerencsét, de ugye fogalmunk sincs, hogy milyen hosszú tart ez a háború, milyen útvonalakat tudnak kiépíteni az oroszok, és hát ugye határos országokról van szó. Tehát ilyen szempontból egy Csecsenföld sincs nagyon messze, sőt, azért ezek nagyon-nagyon komoly politikai kérdéseket lettek fel.
Tehát a nyugatnak valahogy nagyon óvatosan kell azzal bánnia, hogy ismét beavatkoznia és támogat, vagy hogy akár szankciókkal gazdaságilag megnehezíteni a ottani rezsim helyzetét, bízva abban, hogy majd változás, társadalmi változások is jönnek, és ez a koalíció az oroszokkal esetleg gyengülhet. Hát nem könnyű nyilván.
És ez az egész szankciós politika, ez ugye most ott tart, hogy azért lényegében tanuljuk azt, hogy meddig lehet szankcionálni. Tehát a globalizációban most gyakorlatilag minden szankcionálhatóvá vált, a pénzügyi rendszertől a ellátási láncokon át az energiakereskedelemig. Tehát itt, és hogy hivatalosan hívjuk ezt, vagy pedig a Gazprom csak elzárja a gázcsapot, ilyen szempontból mindegy. De a teljes globalizált gazdasági rendszer hirtelen egy háborús tereppé vált, gazdasági háborús tereppé, és ebben Irán sem kivétel. És hogyha ezek az országok nagyon-nagyon elkezdenek együttműködni, akkor azért az nehezíti a dolgot. Plusz tegyük hozzá, hogy hát a közel-keleti stabilitást is tudja befolyásolni az iráni rezsim, ahogy az oroszok is, az afrikai és más egyéb, hát mondjuk inogó nyugati szövetségeseket az veszélybe tudja sodolni. Bocsánat, előbb azt mondtam, hogy határosak, természetesen nem határosak, de vannak olyan területek, ahol azért az orosz csempész utalag bőséggel tudnak működni. Úgyhogy nyilván meg tudják oldani ezt a fegyverkereskedelmet. De valahol azért az egész iráni industrializáció az messze egy romos állapotban van.
Hát izgi. Oké, köszönjük szépen az információkat, Botond. Jó munkát neked, szép napot.
Nektek is, köszönöm szépen.
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszéltünk. Először a hazai témáról, illetve hát Európai Uniós hazai témáról, mikor jönnek a pénzek, milyen vita várható és milyen megoldás. Aztán megkérdeztük ezt a orosz felfegyverzést, iráni szituációt. Ez volt a két témánk. Jön Czoller Andi a legfrissebb információkkal, hírekkel, utána jövünk vissza KKV rovatunkkal, majd e-commerce rovatunkban arról fogunk beszélgetni Madar Norbertel, a GKID vezető tanácsadójával, hogy mennyire esett vissza az elkereskedelem a megélhetési válságban.
Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében.